Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük keresztény testvéreim Isten dicsőségére és lelkünk épülésére a 152-es énekünk. 152-es énekünk, Szent Isten, Nó, néked az egek üllő széke. Magasztaljuk Teremtő Úrunkat, akinek el a 65-ös Zsoltárunk első három versét. Sionnak hegyén, Úristen, tiéd vagyunk.
Thank you. ami segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, Teje, Szent Háromság, egy igaz, örök Isten. Amen. Imádkozzunk. Kegyelmes mennyei Atyánk, megköszönjük, hogy arra buzdítottál bennünket, hogy ezen a szép nyári délutánon eljöjjünk ide, ebbe az ősi hajlékba, hogy a te igédet hallgathassuk. Hogy eljöjjünk ide, hogy emlékezzünk a mi múltunkra, a te kegyelmes tetteidre, erre a templomra, ahol mindig is szóltál hozzánk. Visszaemlékezve hálát adunk neked, hogy megtartottad ezt a templomot, ezt a hajlékot, megtartottad ezt a közösséget, ezt a gyülekezetet. De ugyanakkor, amikor visszaemlékezünk, megvalljuk a mi bűneinket is. Nem azért áll ez a templom, és nem azért lehetünk mi itt, mert mindig olyan hűségesek voltunk te hozzád, mert mindig eljöttünk ide, hanem annak ellenére, amilyenek mi vagyunk, te mindig hűséges maradsz. Mert mi eltávolodhatunk te tőled, de te soha nem távolodsz el tőlünk. Köszönjük, hogy ennek a hajléknak az ajtaja még mindig nyitva áll, még nem zárunk be előttünk, még élhetünk azzal a lehetőséggel, hogy ide eljöjjünk, és hogy te rád figyeljünk. Kérünk téged, áld meg a mi együttlétünket, a te ígéd tanítson és figyelmeztessen bennünket, de ugyanakkor adjon nekünk reménységet, jövőt, bizodalmat és erőt. A Krisztus Jézusért kérünk, légy itt, mi közöttünk. Amen. Kedves testvéreim, két rövid ígét szeretnék felolvasni, amelyeknek alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném közöttetek ezen a délutánon. Mind a kettő írva található az Ézsaiás próféta könyvében, az egyik ige a 46. részben, annak is a 9. verszakában a következőképpen. Tehát Ézsaiás próféta könyve 46. része, 9. verszaka. Emlékezzetek az ősrégi dolgokra, mert én vagyok az Isten, nincs más. És a másik ige ugyancsak Ézsaiás próféta könyvében található, az a 43. részben, annak is a 18. verszakában a következőképpen. Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek. Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok. Kedves testvéreim, kedves Noszlopi gyülekezet, és mindazok, akik nem is itt laknak már Nosztopon, de valamiképpen kötődnek ehhez a gyülekezethez. Meg kell mondjam, hogy mai szóval, és bocsássanak meg érte, fantasztikus ez a látvány innen felülről. Tele templomot látok. Tudják, én a dunántúli református egyházkerület egyik választott tisztségviselője vagyok, és az az egyik feladatom, hogy a dunántúli egyházkerületben, hogy katolikus testvéreink is értsék, a dunántúli püspökségben, mondjuk így, járom a gyülekezeteket. Nagyon-nagyon sok gyülekezetet meglátogatunk, és hát sokféle élménnyel térünk haza. És meg kell mondjam, hogy az egyik ilyen élményünk az nagyon-nagyon lehangoló. Látunk üres templomokat. Látunk nagy, szép, de üres templomokat. Volt már olyan, hogy elhívtak valahova úgy szintén prédikálni egy állandó alkalomra, és az Isten tiszteleten voltak vagy öten. Tegnap is, amikor készültem erre az igehirdetésre, felhívtam John Tamás nagy tiszteleti urat, hogy hát, hogy mégis mire készüljek. Tudják, a prédikátor, a lelkipásztor szereti előre tudni azt a helyzetet, azt a szituációt, ami vár rám. Még azt is megkérdeztem tőle, hogy na és akkor felmenjek a szószékre. Mire a nagy tiszteletünk nagyon szerénen, de nagyon határozottan figyelmeztetett, hogy próbálják nem följönni a szószékre. Hát hiszen ez lesz a dolognak a lényege, tele lesz a templom. Mert gondoltam, hogy hát ha lesz 3-4 ember, akkor teljesen fölösleges följönni a szószékre. Ugye nem hoztam magammal látócsövet, hogy nézzem azt a néhány embert, aki ott van tőle messze. És így már tényleg így van. Itt van a gyülekezet, tele a templom, és kérem szépen, együtt vagyunk azért, hogy hálát adjunk ezért a hajlékért. Ugye az alkalmat az adta, hogy 400 évvel ezelőttről van egy rendkívül értékes tárgyunk, erről a templomról egy műtárgyunk, az a bizonyos toronydísz a kakassal, amelyik most a pápai református múzeumban található az Ótemplomban, és amelyre az van ugye belenyomtatva, hogy 1612. Tehát annyit biztosan lehet tudni, hogy 1612-ben már állt ez a templom, nyilvánvalóan akkor kellett lennie már gyülekezetnek, de arra nézve nincs adatunk, hogy vajon a gyülekezet múltja egészen pontosan meddig megy vissza. De ugye ez nem akadályoz meg bennünket abban, hogy visszafele tekintsünk a múltunkra. És amikor így teszünk, akkor nem ám egy kultúrtörténeti eseményen veszünk részt, mert hát hiszen van ilyen is, mondjuk március 15-én emlékezünk a magyar forradalomra és a szabadságharcra, hanem mi egy Isten tiszteleten vagyunk, és Isten igényének engedelmeskedünk, amikor emlékezünk, hiszen ezt mondja az ige, Ézsaiás próféta, emlékezzetek az ősrégi dolgokra, mert én vagyok az Isten, nincs más. Emlékezzetek az ősrégi dolgokra. Kedves testvéreim, az ige alapján, Isten parancsolata alapján nekünk kötelességünk emlékezni. Nekünk nem szabad elfelejteni a múltunkat. És akik most itt vannak ebben a templomban, különösen is azok, akik nagyon-nagyon kötődnek ehhez az épülethez, arra kérem őket, hogy gondolatban próbálják benépesíteni ezt a templomot. Azokkal is, akik már nincsenek köztünk. Gondolják csak végig. Gondolják csak végig, hány, de hány testvérünk ült ezekben a padokban. És tudják, amikor mi emlékezünk, akkor mi hisszük, hogy ők is velünk vannak a szentek közösségében. Amikor mi emlékezünk, akkor megszólal bennünk a mi egész múltunk, ami ehhez a templomhoz köt. Emlékeznünk kötelesség. Emlékezni ennek a gyülekezetnek a múltjára, de emlékezni szeretném most kitárítani a kört, ami kereszténységünkre, ami kereszténységünkre. Azért hangsúlyozom ezt most különösen és nyomatékkal, mert én nem tudom, kedves testvéreim, hogy vannak vele, én azt élem át folyamatosan, hogy mi a felejtés korában élünk. Tudják, amikor én felnőttem, az a Rákosi rendszer volt, a diktatúra évei voltak, a hivatalos ateizmusnak a kora volt, az életemnek a nagyobbik részét abban értem le, és azt tanították akkor nekünk, hogy a múltra nem kell emlékezni. Különösképpen nem kell emlékezni a keresztjén múltra. Mert hogy a múltat végképp el kell törölni. Aztán eljött a rendszerváltásnak az ideje, vagy inkább így mondom, az úgynevezett rendszerváltásnak az ideje, és én abban reménykedtem, hogy a mi népünk felszabadulva a hivatalos ateizmus nyomása alól visszatalál a kereszténységéhez, visszatalál a keresztény Európához, visszatalál a templomához, visszatalál ősei hitéhez. Azt is mondtuk, emlékszem a rendszerváltás környékén, nem kell nekünk Európához csatlakozni, hiszen mi mindig is a keresztjén Európához tartoztunk. Tettenek emlékezni erre? Aztán megérkeztünk Európába, és azt tapasztaltuk döbbenten, és azt láttuk, hogy Európa meg megfeledkezett a kereszténységéről. Elfelejtette a múltját. Visszaérkeztünk Európába, és döbbenten azt kellett megtapasztalnunk, hogy Európa keresztény népei már nem emlékeznek. Már elfelejtették az igét, hogy emlékezzetek az ősrégi dolgokra. És hogy ez mennyire így van, akkor derült ki, amikor az Európai Unió alkotmányába nem lehetett belevenni Istent, mert hogy az mások érzékenységét sérti. Nemrégiben megjelent egy könyv Németországban, amelynek az a címe, hogy Németország felszámolja önmagát. Ezt egy bankár írta, óriási botránykönyv lett belőle, mert azt mondja el a németeknek, hogy miközben a németek elfelejtették a kereszténységüket, azon közben az iszlám roham tempóban terjed Németországban. Miközben a németek elfelejtettek templomba járni, megfeledkeztek az ő kereszténységükről és vallásukról, azon közben iszlám kulturális központok épülnek. A könyv óriási sikert aratott, meg vihart is, mert rádöbbentette a németeket arra, hogy tényleg. Hát mi lesz akkor, hogyha megfeledkezünk a kereszténységünkről? Ha nem emlékezünk a saját múltunkra, mi lesz akkor velünk? Jönnek majd idegen kultúrák, idegen vallások, idegen szokások, idegen hitek? Mi lesz akkor velünk? Nos, kedves testvéreim, az ige nem véletlenül figyelmeztet bennünket, emlékezzetek az ős régi dolgokra. Igen, emlékezni kell, és most azért vagyunk itt, mert hálát adunk ennek a templomnak a 400 évéért. De én hiszem, hogy ezzel együtt hálát adunk az összes keresztény templomért, legyen az katolikus, evangélikus, református, vagy bármilyen, bármerre is ebben az országban járunk. Tudják, egyszer a családommal mentünk kirándulni Horvátországba, legegészen, és Szerbián keresztül. Ó, én balvárt, nem tudtam, milyen út vár rám, gyönyörű szép volt, de kalandos. És kérem szépen, egyszer, amikor megyünk lefele délfele, egy völgynél elénk tárul egy nagy város, nem emlékszem már a nevére, meg kellene keresnem a jegyzeteimet, és az a nagy város tele volt minaretekkel. Vagy 15 vagy 20 egymás mellett. És onnan a hegyről láttunk le a földbe, és láttuk ezeket a minareteket egymás mellett. Na, én akkor értettem meg, mit jelent Európának a kereszténység. Csak a kedves testvéreim játszanak el a gondolattal, mi lenne, ha nem egy református templom állna, amúgy meg nem egy katolikus keresztény templom állna, hanem mondjuk egy mecset, egy minarettel. Mi lenne, ha mondjuk nem lenne karácsony? Mi lenne, ha mondjuk nem tudnánk, hogy ki az, hogy Jézus Krisztus? Mi lenne, ha nem lenne ez a templom? Mi lenne, ha nem lennének keresztény templomok? Mi lenne, ha nem lenne 10 parancsolat? Mi lenne, ha nem lenne egyház? Ma már így kell feltenni a kérdést. Emlékeztetek az ősrégi dolgokra. Drága noszkopi testvéreim, emlékezzetek! Emlékezzetek és ne felejtsétek el a múltatokat! Értitek? Ne felejtsétek el a múltatokat! Aki elfelejti a múltját, közösségi öngyilkosságot követ el! Most szeretném felolvasni a másik ígért, amelyik ugye pontosan az ellenkezőjét mondja, mint amit az eddig mondottam. Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek. Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek. Akkor tehát, hogy is van. Kedves testvéreim, nem azért kell nekünk emlékezni, mert mi egy múzeumot akarunk berendezni az életünkből. Nem azért fontos nekünk a kereszténységünk, mert a régi. Nem az adja meg a templomunk értékét, hogy milyen a régi. Attól még lehetnék múzeum. Nem a múltunk önmagában tartja meg a kereszténységet, és ad neki értéket. Ezért mondja a proféta, ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek. Amikor tehát azt mondjuk, hogy emlékezzünk a múltunkra, ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy nosztalgiázzunk. Az emlékezés a múltra nem nosztalgiázás, nem forduló. Nem erről van szó. Sokkal fontosabb dologról van szó, amit a másik ige így mond el. Emlékezzetek az őségi dolgokra, mert, figyeljünk, én vagyok Isten, nincs más. Én vagyok Isten, nincs más. Nem azért kell emlékezni a múltra, mert hogy az régi, muzeális darab, értékes, hanem azért, mert abban Isten jelentette ki önmagát. Azért, mert abban Isten cselekedett. Mert én vagyok az Isten. Igen, kedves testvéreim, ami múltunkban Isten kijelentette önmagát az Úr Jézus Krisztuson keresztül, és ennek a bizonyossága ez a templom. Előbb volt a hit, abból lett az épület, és nem fordítva. Isten kijelentette önmagát a mi múltunkban, ő, aki megalkotott bennünket, mai szóval ő adta az identitásunkat, általa lettünk keresztények, általa lettünk hívő emberek, és ez az Isten ma is él. És ez a dolog lényege, hogy az az Isten, aki a múltunkban cselekedett, az az Isten ma is él, cselekszik és működik. Szeretném fölhívni a figyelmet, csak nagyon röviden most már, itt a 9. verszaknak a befejező két szavára. Emlékezzetek az ősrégi dolgokra, mert én vagyok az Isten, nincs más. Ez a fejezet a 46. arról szól, hogy összerogytak a babiloni bálványok, és Isten bebizonyította, hogy egyedül csak ő az Isten, és nincs más. Kedves testvéreim, tudják, mi egy olyan világban élünk, hogy hát, Istenek vannak. Istenek, nem? Mindenkinek megvan a maga Istenek. Vélemények vannak, igazságok vannak, mindenkinek igaza van. Tényleg. Nagy tévedés. Én vagyok az Isten, mondja az ige, nincs más, nincs más. És ami hitvalló elejük azért tudtak megmaradni, mert szilárdan álltak ebben a hitben, hogy nincs más. Hogy Isten kijelentette nekünk az igazságot az Úr Jézus Krisztusban, ami egyetlen megváltónkban, aki által a mi életünknek értelme és tartalma lehet. Nincs más. Tudják, a bálványok világában élünk. Hát én nekem ezt nem kell mondani senkinek sem. A bálványok világában. Szóval félelmetes, hogy az emberekből milyen idiótákat kell csinálni. Ne arra mondjanak, hogy ezt a szót használom, de nem. Hát nézzék csak meg a reklámpiacot. Nézzék meg, mit bűvelnek az emberekkel mondjuk a mobiltelefonok terén. Hát némelyek képesek a kutba ugrani egy mobiltelefon változatért. Mert hogy kijött az újdonság és a kapott. De nem. Kijön egy új szoftver, egy új számítógép változat, vagy bánom is én. És akkor az a szenzáció. És akkor az emberek megőrülnek. Divatok. Jönnek új divathullámok, meg én nem tudom mik, és az emberek, mint a birkák mennek utána. És erre azt mondják nekünk nagyképűen, becsapol bennünket, hogy ez a szabadság, hogy te szabad vagy. Mindjárt mondtam egy szót, hogy te milyen szabad vagy. Ugyan már nevetséges. Mai világunkban az emberek bálványoknak a fogjai. Nagyon egyszerűen. Ez különösen látszik a fiatalságon. Lehet őket ide-oda vezetni, ahova csak akarják. A fogyasztáson keresztül. De hát aztán az ember előbb-utóbb rájön, hogy hát tényleg nincs más. Hát előbb-utóbb tényleg rájön, hogy nincs más Isten. Csak a mi Istenünk az egyetlen. Tudják, én éltem Amerikában 20 éveken keresztül, és én találkoztam olyan emberekkel, akik már túl vannak azon, amiben mi magyarok még benne vagyunk. Mi magyarok még ilyen fogyasztási lemaradásban élünk. Fogyasztási lemaradásban. És azt gondoljuk, hogyha majd nekünk is meg lesz elfog az, meg a maszk, meg minden, akkor majd hátra élhetünk, és akkor hátra ölhetünk is. Maga lesz az emberi teljesség és boldogság. Amerikában már nagyon-nagyon sok olyan emberrel találkoztam, akik ezen már túl vannak. Akik pontosan tudják, hogy mindez nem számít. Tudják, hogy tényleg olyan dolog volt, hogy most berúgtam 10 inget, akkor sárba szültem a pénzt, nem számított, semmi nem számított. Hogy mennyit van, akkor hát nem volt érdekes, semmi. És az ember egy idő után rájött arra, hogy na jó, rendben van, ne is aztán mi van? Most akkor boldogabb lettél? Most akkor teljesebb lett az életed? Tartalmasabb? Szóval nincs más. És ez a templom az a hely, ahol ez az ige hangzik el, hogy nincs más Isten, csak ami egyetlen Istenünk, aki kijelentette önmagát az Úr Jézus Krisztusban. Kedves testvéreim, és a végezetül nagyon fontos, hogy ahogy itt összekapcsolódik az emlékezés, meg az emlékezéssel szembeni állásfoglalás, amikor azt mondja a próféta, hogy ne a múltakon tűnődjetek. Ezzel a 19. verszakkal, amelyik azt mondja, hogy mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok. Emlékezés és megújulás. Így kapcsolódik egybe. Emlékezés és megújulás. Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok. Kedves testvéreim, nekem meggyőződésem, hogy mi egy átmeneti korszakban élünk. Nem egy jó korszak. Tudják, mindenki azt gondolja, hogy a kereszténységnek vége. Még nagyon sokan azok közül is, akik lehet itt vannak most a templomban. Tehát szép ünnepség van, eljöttünk, jól éreztük magunkat. Tévedés. A kereszténység reneszánsza fog jönni. A kereszténység megújulása fog jönni. Meggyőződésem, hogy Európa, benne a mi magyarságunk vissza fog találni az egyetlen Istenhez. Rá fog döbbenni arra, hogy nincs más. Rá fog döbbenni arra, hogy emlékezni azért kell, hogy megújuljunk. Hogy újra visszataláljunk Istenünkhöz. Ezért én reménykedő vagyok. Ha nem lennék reménykedő, tudják, akkor én már leraktam volna a balástot. Nem egy nagy üzletán kapnak, hogy nem úgy a szintjén. Önök, kedves testvéreim, vagy ti drága kedves testvéreim, ti miért vagytok keresztények? Ti mit gondoltok erről az egészről? Ti mit gondoltok erről a templomról? Ti mit gondoltok erről a gyülekezetről? Ti mit gondoltok erről a községről? Ti mit gondoltok erről az országról? Ti mit gondoltok Európáról? Van számunkra más út a kereszténységen kívül? Van. Lehet így élni egyik napról a másikra? Össze-vissza mindenféle értékelet, morális meggyőződés nélkül? Hát nézzük meg, mi van a világban. Hát lehet látni. Hát pontosan. Hát tiszta káosz van. Hát nincs rend az emberek életébe. Hát nincs reménység az emberek életébe. Hát egymást gyilkolják az emberek. Hát hova fog ez vezetni? Most olvastam éppen egyik hírt, hogy Franciaországban a homoszexuálisok már nem csak azért tüntetnek, hogy legális házasságban éljenek és gyermekeket fogadhassanak örökbe, hanem hogy homoszexuális kapcsolatban élő nők mesterséges megtermékenyítését is engedélyezzék. Nem akarom én a homoszexuálisokat bántani, nem erről van ám itt szó. Hanem csak kérdezem, hogy hova fognak ezek a dolgok vezetni? Hol lesz itt a család? Hol lesz itt a közösség? Hol lesz itt az a belső összetartó erő, ami régen még egybe tartotta az embereket? Hol lesz? Merre fele fog ez vezetni? Hát persze eljöhet az az idő is. Ezt most direkt csak a drámai fokozás kedvéért mondom, hogy hát akkor a keresztény templomok kiürülnek, rá fogjuk írni egy múzeum, közben meg épülnek az iszlám mesetek. És kész. Karácsonyt elfelejtjük, húsvétot elfelejtjük, mindent elfelejtjük, majd jönnek új szokások, új mérce, minden. Én csak nem gondolom ezt, csak úgy képzeletben eljátszottam a gondolattal, azért, hogy kellően ráérszek, kedves testvéreim. Ezt tudatosan csinálom most. Drága testvéreim, nagyon jó, hogy itt vagyunk ezen az ünnepen, ma vasárnap. Ne csak vasár, ne csak most legyünk engem most. Higgyék el, ennek a templomnak, a gyülekezetnek a sorsa önökben múlik. A rajtatok múlik. Tudják, egyszer a János bácsit megkérdezték, hogy János bácsi, hát maga miért járt Európában? Maga nem is lát, nem is hall. Alig tud már járni, elmozdulja magát mindig ide a templomba. Hát mindenki jár maga ide a templomba. Azt se tudja, mit mond a pap. Azt mondja János bácsi. Tudod, kedves fiam, én azért járok a templomba, hogy lássák az emberek, hogy hol állok. Ma templomba menni itt vallás. Ellenkultúra, kiállás, megállás. Nagy dolog ám. Én hiszem, hogy Európa meg fog fordulni. Hiszem, hogy az emlékezést az Úristen megáldja. Hiszem, hogy vissza fogunk találni, hogy az egyetlen Istenünkhöz, akin kívül nincs más, aki kijelentette magát az Úr Jézus Krisztusban. És hiszem azt is, hogy ez az alkalom a nosztopi gyülekezet megújulását és jövőjét szolgálja. Amen. Imádkozzunk. Kegyelmes mennyei atyánk, köszönjük, hogy a te ígéret hallhattuk itt ebben a templomban, hogy ez az ige nekünk szólt, hogy ez az ige bennünket szólított meg. Köszönjük, hogy miközben rámutattál a bűneinkre, hűtlenségünkre, elfelejtkezéseinkre, mégis csak a jövőbe akarsz vezetni bennünket, mégiscsak reménységet akarsz nekünk adni, mégiscsak azt akarod üzenni, hogy meg akarsz bennünket újítani az Úr Jézus Krisztus által ebben a mi emlékezésünkben is. Ezért kérünk, hogy légy ezzel a gyülekezettel, légy a Luthori református eklésiával, de légy nem református testvéreinkkel is, ezzel a közösséggel, akik itt élnek ezen a helyen, környékbeli keresztény testvéreinkkel, de áld meg a mi magyar népünket is, hogy visszatalálhassunk önmagunk múltjára, a mi kereszténységünkre, hogy visszatalálhassunk a mi templomainkba, mert tudjuk, hogy ez szolgálja a mi jövőnket. Cselekedj általunk, Urunk Istenünk, a megújulás csodálatos munkáját vidd véghez általunk. Ebben a gyülekezetben is, ami anyaszent egyházunkban is, ami kereszténységünkben is, ami népünkben is, és abban az Európában, amely soha meg nem feledkezhet a saját múltjáról, keresztény gyökereiről. Hálát adunk néked ezért a templomért, az elmúlt 4 évszázadért, és kérünk téged, hogy ez a szent hajlék soha ne váljék múzeummá, hanem mindig a te élő, jelenlétet tanulja lehessen. Ezzel a bizonyossággal és reménységgel állj meg bennünket. A Krisztus Jézusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Kedves testvéreim, a 264. dicséret első három verszakát énekeljük el, de még előtte mondjuk el, ami Urunktól tanult imádságot. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az aragozásra szeretettel hívom fel a kedves testvéreink figyelmét, tudván azt, hogy a jókedvű aragozót szeretik és megáldja az Isten. Mindezeknek utána az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindig. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és akkor most jön a 264. dicséret, annak az első 3 verszakát énekeljük el, áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.
Feles úr, köszöntöm.
Szeretett testvéreim, ünneplő, hálaadó gyülekezet! Mai új szövetségi részből mindannyian talán tudjuk, hogy a Márk írása szerinti Szent Evangéliumot olvassuk, és ott van egy mondat a második fejezetnek az első sorába, hogy néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, mármint Jézus. Néhány hónappal ezelőtt a Pax Televízió csatornáján bemutattak egy úti filmet a Szentföldről. A film bemutatta Kapernaumnak a városát is, ahol a városnév mellett ott volt egy nagy felirat, nagy betűkkel ki volt írva Jézus városa. És akkor arra gondoltam, hogy milyen nagy dolog lenne, ha ki lehetne írni például Győrre, Pápára, Veszprémre, éppen Ajkára, Devecserre, és minden helyre így Noszlop falu táblája mellé azt, hogy Jézus városa. Ki lehetne írni minden családi háznak az ajtajára Jézus városa. De hol van ma már Jézus városa? Kapernaumban, ahogy mutogatták, már csak régi zsinagógának a romjai vannak meg, ahol egykor Jézus prédikált. Hol van most Jézus városa? Mert ha körülnézünk, akkor azt látjuk, hogy szinte az egész világ benne a kis hazán, sok-sok szív, sok-sok falu, város, a gyűlölet vagy a fájdalom, vagy az ürülő házaknak városa, falvaknak, romoknak a városa. Sok család elfogy, és a szomorúság városa. A lemondás, vagy épp a csüggedés városa. De mégis itt van Jézus városa. Itt van szétszorva, itt a hívő emberek között, itt Noszlopon is, Devecserbe is, Ajkán is, a környékünkön. Itt van ebben a 400 éves gyülekezetben is. Isten városa az Anyaszentegyházban azért, hogy a csüggedés városa legyen a reménység városa, hogy az erőtelenség városa sok-sok szívben a reménység és az erő városává váljék. Most azért jött Jézus vissza, hogy Kapernaum az ő városa legyen. Hazajött. És most Jézus hazajött ebbe a templomba, ide az őseitek templomába, a ti templomotokban oszlopra. Mert nem csak azok, akik elkerültek innét ebből a faluból, és a gyülekezetből, és jöttek hálát adni ide-vissza, és az itt élő gyülekezetnek a tagjai, hanem ezen a délutánon Jézus is hazajött ide a mi szívünkbe. Hogy ne csak múltunk legyen, ahogy hallottuk az ige hirdetésben, hanem jövendőnk is legyen. Mert minden emberi szív, minden templom az övé, még akkor is, ha közben a csüggedés vagy a hitetlenség élet, az a szív. És Jézus jön, mint egykor Kapernaumba, hogy visszavegye a mi szívünket, visszavegye a mi népünket, gyülekezeteinket az ő városának, Jézus városának. Adja az Isten, ha kevesen is, ha másod többen is Jézus városává váljunk, Jézus lakóhelyévé, ahogyan énekeljük is, hogy jöjj és lakozz bennem, hadd legyen már itt lent, templomoddá szívem, szívem és lelkem. És ha ő jelen van a mi életünkben, akkor merünk jövőt tervezni, merünk jövőt látni, akkor boldogan az ő útján merünk járni. És Isten így áldja meg most ezt a noszlopi gyülekezetet, a neki szentelt hajlékot, a ti életeteket, bárhol vagytok, itt ebben a faluban, vagy bárhová kerültetek, hogy boldogan vele járjatok, hogy legyetek, legyünk Jézus városává. Igeolvasó, keresztjén néppé, Krisztus szerető néppé. És ha így lesz, akkor nem csak ma, hanem az utánunk jövő nemzedék hitem szerint évtizedek múlva tud hálát adni majd a mi életünkért, tud hálát adni ezért a gyülekezetért, templomért, egyházért, mindannyiunk megtartó urának. Nos, ezekkel a gondolatokkal köszöntelek benneteket a Pápai Egyházmegye elnöksége nevében, Isten áldását kérve, mind az itt élő gyülekezetre, és mindazokra, akik most hazatértek, és majd visszatérnek ott, ahol élnek, ahol munkálkodnak, hogy valóban Jézus városa legyen, ahol Jézus szívesen tartózkodik, és meglátszik mindenütt a mi életünkön, hogy a mi szívünk mellett ott van. Jézus lakik bennem, Jézus városába lakom, mert Jézus itt van az én életemben, és adja az Isten, hogy ilyen legyen a mi életünk, és így áldja meg ezt a közösséget, és ezt a hálaadó gyülekezetet. Amen.
A Biblia kéznél legyen, minden napi kenyér legyen, ha elfáradnál vagy csüggednél, meríts előtt az Istennél. Légy az ige hallgatója, nap mint nap tudakozója. Tiszteld Isten s a beszédét, a Bibliát, a Szent ígéjét. Szeresd mindazokat, akik bizonyságodra hámen mondanak.
Somogyi Imre, köszönöm, hogy következik.
Szeretett Noszlopi Református Gyülekezet, kedves vendégek! A társ egyházak nevében, és elsősorban az evangélikus testvérek nevében szeretném köszönteni és üdvözölni a 400 éves Noszlopi Református Gyülekezetet. 400 év nagy idő az emberiség történelmében, generációk sorozata váltotta egymást, világbirodalmak jöttek létre és szüntek, megbomlottak fel. Azóta, hogy 400 évvel ezelőtt az első noszlopi reformátusok megalapították így gyülekezetüket. 4 év múlva emlékezünk majd a reformáció 500. évfordulójára, amikor 1517. október 31-én Uttermalton a Wittenbergi Egyetem teológiai tanára kiszögezte 95 tételét, és ezzel elindította a reformációt. A nyugati keresztény egyház több reformon ment keresztül, maga is megváltozott, de sorra jöttek létre a protestáns egyházak, így az evangélikus, majd a református, baptista, unitárius és a többi protestáns egyház. Magyarországon a legmélyebb gyökeret közülük a református vallás, mert különösen Erdélyben, a nagy magyar alföldön, de itt a Dunántúlon is, Pápa környékén is, és így Noszlopon is. A református vallás léte volt olyan időszak a magyar történelemben, hogy a magyarság megmaradásának az állaga volt. De a Kárpát-medence több pontján ma is a magyar nyelv megmaradásának a lehetőségét adja, és biztosítja. A református egyház kezdettől fogva nagy hangsúlyt helyezett az iskoláztatás, oktatás, nevelés kérdésére. A híres református kollégiumok, főiskolák, egyetemek mindig a szilárd keresztény erkölcsi alapokra neveltek, a puritanizmusra, a mindenet elvétett becsületes munkára és a hazaszeretetre. Ki ne hallott volna és ne tudná Pálka, Sárospatak vagy Debrecen kisugárzó hatását, érezzük ma is. A református egyház hasonlóan az evangélikushoz mindig is befogadó egyház volt. Itt a noszlopi református templomba is már régóta gyakorolhatták hitüket, vallásokat az evangélikus testvérek, és imádkozhattak az élő Istenhez. Hasonlóan van ez odahaza Kapuváron nálunk is. Ott mindkét vallás szórványgyülekezetben él, és ugyanazt a kis kápolnát használjuk Isten tiszteleti alkalmaként, sőt, a katolikus testvérekkel is együtt, és a reformátusokkal együtt, október 31-én nagy lelkesedéssel énekeljük Luther énekét, az Eres Várami Istenünket. Én 41 éve családommal együtt Kapuváron élek. A Csorna Kapuvári evangélikus gyülekezetnek vagyok presbitere 21 éve. 1970-ben kerültem ide Noszlopra, akkor ismertem meg az itteni reformátusokat, és feleségem református révén ebben a templomban kötöttem református házasságot 1972. szeptember 16-án. Két leányom is ezt a vallást követte, és ebben a templomban konfirmálkodtak. Abban az időben magam is többször megfordultam itt a templomban református és evangélikus Isten tiszteleten is. Sok jó református megismertem. Őket is köszöntöm ezen a napon, és hálában emlékezek vissza azokra a napokra, amikor itt együtt énekeltük a 90. Zsoltárt, a Te benned bíztunk elejtől fogva. Valamikor az emberek a különbözőségre figyeltek, ma azonban az azonosságokat is észre kell vennünk, és nem csak az ökumenia jegyében, és nem csak az ökumenikus imahét alkalmából. Engem a református istentiszteletek az életszínűleg dolgában is sok jóra megtanítottak. Tekintsek vissza minden nap végén, hogy azon a napon cselekedtem-e valami Istennek tetszőt, valami jót, és mind a két vallás arra tanít, hogy az egyik legszebb öröm a naponta elvégzett becsületes jó munka azon a helyen, ahol az Úr állított bennünket. Én ezen a napon kérek mindenkit, hogy emlékezzünk szeretettel a 400 évvel ezelőtti elődökre, akik itt először református gyülekezetet alapítottak, és minden református elődre, akik ma már nem lehetnek itt közöttünk, és minden keresztény elődre, és ezért az ökumenei jegyében így búcsúzok el, erős vála mi Istenünk, dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen. Áldás és békesség legyen velünk. Amen.
Szeretettel köszöntjük a kedves testvéreket, fogadják szeretettel ezt a műsort az Ajka énekkartól. Az utolsó éneket kiosztottuk a szövegét, azt majd kísérem a hangszeren, és azt lehet majd követni, és együtt énekelni esetleg.
Örök és jól megáll, eleget érünk,
Gárdonyi Géza írása Bibliába az Ószövetség könyve elé. Ez a könyv a könyvek könyve, szegény ember drága gyöngye, égi harmat lankadtaknak, világosság földi vaknak. Bölcsességnek aranyútja, boldog a világ talál, szomjas lelkek forráskútja, hogy pohárra a Krisztus áll. Ez a könyv az örök törvény, királyon lánc, rabonnak fény, tévejgőnek hívó harang, roskadónak testvéri hang. Elhagyottnak galambolgás, viharvernek eleszek, haldoklónak angyalsúgás, ne félj, fogd a kezemet. Gyermeknek is mind szép reggel, bölcsnek rejtelmek tengere, fal, stúr rajta élő hangok, köd, s berzengő hárpák, lantok. Minden fakul, minden romlik, márványvár is összeomlik. Bíbor lettek rongyámának, dicsőségek füstbe szállnak. Csak ez a könyv nem tér forva, mintha volna élő lelke. Ez a könyv a Mózes bokra, Isten szíve dobog benne.
Polgármester urat kérjük, Felső Sándor testvérünket.
Oszlopközség önkormányzata nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm mai ünnepi Isten tisztelet valamennyi résztvevőjét. 400 év nagyon hosszú idő. Főleg ha arról az oldaláról nézzük, hogy milyen viszontagságokon kellett keresztül mennie a lakóinak. A falu a török-tatárduláskor 1596-ban szinte elpusztult. Ekkor Devecser pusztája volt. Kész csoda, hogy 1612-ben már temploma van a falunak, amiről hiteles bizonyíték a vaskakas, melyet meg is őrzött az eklézia. A megtörténtek bizonyítják, hogy milyen nagyszerű emberek éltek és élnek jelenleg is a faluban. Az itt élő emberek munkáját mindig is a többre, a jobbra váló törekvés jellemezte. Az elmúlt által létrehozott értékek megbecsülése, megőrzése a jövő számára adja jelenleg is a legfontosabb feladatokat. Gratulálok a református gyülekezetnek, a líder pályázat nyert 6 millió forinthoz. Kívánom, hogy a jövőben is minél több pályázatok vegyenek részt és nyerjenek. Képviselőtársaim nevében ígéretem, hogy szerény lehetőségeink ellenére is támogatni fogjuk az egyházközösséget céljai megvalósításában. Végezetül szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik elősegítették, hogy a gyülekezet a mai napon méltóképpen ünnepelhessen. Kívánok önöknek jó erőt, egészséget, család életünkben sokszor boldogságot. Köszönöm.
Keresztény testvéreim, háladásra gyűltünk össze, hogy megköszönjük Teremtő Istenünknek gondoskodó szeretetét, kegyelmét, melyel megtartotta ezt a gyülekezetet 400 esztendőn keresztül. Nem sok gyülekezetnek adatik meg, hogy ilyen régi tárgyi bizonyítéka legyen, mint a moszlopiaknak. Hosszú idő, 400 esztendő, és sok minden történt ez idő alatt, amikor néha úgy érezte az ember, hogy összeszorul a szíve, amikor a kezek imára kulcsolódtak, amikor a szem könyvbe lábbadott, amikor veszély fenyegette, úgy, ahogy a polgármester urunk is utalt rá, 1664-ben török támadás érte a falut, a javaikat az emberek idehozták a templomba, arra gondolva, hogy itt meg tudják őrizni, de nem sikerült. Elvették javaikat, sőt, a harangot is elvitték a török. Csak néhány gondolat, hogy mik történtek, rövid leszek, megígérem. 1800-ban és 1825-ben tűzvész pusztított a faluban, és igen sok kárt okozott a mi eklézsiánknak, gyülekezetünknek is. 1831-ben járvány tizedelte a falu lakóit, 75 halottja volt a falunak, többek között az itt akkor élő lelkipásztor felesége is. Nem beszélve a két világháború áldozatairól, amely nagy érvágás volt a mi gyülekezetünknek. És ennyi időn át mégis megtartott bennünket a mi gondviselő Istenünk, nem a mi érdemeinkért és nem elődeink érdeme által, hanem az ő végtelenül nagy szeretetéből és jóságából. Megtartott, mert valami terve volt velünk, és ezzel a közösséggel, hiszen Németh József lelkipásztor idején, a múlt század elején 7 lelkipásztort adott ez a gyülekezet a református egyházközségeknek. És becsülettel megállták mindannyian helyüket. Meg vagyok győződve arról, hogy a jövőre nézve is van Istennek terve velünk. Először is, hogy hirdettessék Isten igéje ez ősi falak közt minden időben, másodszorban pedig lenn, amely közelebbről érint bennünket, hogy a templomnak tetőszerkezetét megjavítsuk, és ezt szeretnénk ebben az esztendőben véghez vinni az Úr segítsége által. Nyilván, hogy egy kis gyülekezetről van szó, 150 lelket számláló fizető gyülekezet tagról. Ez erőnk feletti munkának bizonyul, de számítunk az önök jelenlévők segítségére, támogatására, és adományaikat szeretettel fogadjuk. Megköszönöm jelenlétüket, hogy eljöttek, és velünk ünnepelnek ezen a mai napon, hogy együtt örvendezzünk, amikor hálát adunk Istennek az ő megtartó kegyelméért. Megköszönöm nagy tiszteletű Köntös László, Dunántúli Egyházkerület főjegyzőjének a szolgálatot, amely igen építő volt mindannyiunk számára, és igen aktuális Isten áldását kérve életére és szerettei életére. Megköszönöm Lentulai Attila Esperes úr köszöntését, Somogyi Imre köszöntését, Isten áldása legyen életükön, és zárjuk szívünkbe ezeket a jó tanácsokat, amiket hallottunk köszöntésekből. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm katolikus testvéreinket, személy szerint a plébános urat, az evangélikus tiszteletes urat. Köszöntöm Moszlop lakosait, és megköszönöm elsősorban az Ajkai kórusnak egy gyönyörű előadását, egy szívet melegítő számok voltak, felemelő, és így ünnepélyesebbé tették ezt a mai délután mindannyiunk számára. Isten áldása legyen önökkel. Üdvözletét küldi Őrszent Péter és Szalafői Presbiterium, egy üdvözletet küldve. Írják, kedves moszlopi reformátusok, köszönjük a meghívótokat, sajnos a vasárnapi hálaadó istentiszteletre nem tudunk elmenni. Ez ünnepi alkalommal, tekintettel veletek együtt örülünk, és testvéri szeretettel gondolunk rátok Szalajó és Őrszent Péter református társ egyházközség presbitériuma. Szeretettel köszöntöm lelkipásztor testvéreimet, azok családjait. Most következik trombitás Veronika köszöntő szavai, utána pedig a himnusz, és a himnusz után, a kivonulás után pedig lenn, tisztelettel hívunk meg mindenkit a szeretett vendégségre, a lelkészi lakásnak az udvarára, ahol finomnál finomabb sütemények lesznek. Asszony testvéreink szeretetét is bele tették mind, hogy valóban áldásos legyen a mi együttlétünk, valamint van falnivaló is, karrag, levente, szakácsmester készítése által, hogy mindezeket nem szabad kihagyni, szeretettel várjuk mindannyiunkat. Kérem, trombitás.
Én Remény Sándor egy gyönyörű üzenetével szeretném indítani Pálnak, kicsit a Pálnak a mondatomat. Ne a templomot, te hagyjátok az iskolát. Igen, ez a két alapfívé, amit a közösségnek életben tud tartani 400-on keresztül, és az azok, hogy lekezdett meghallani, és ezt mindig tudjuk. Lelkészre is, és tanítómestere is. Sajnos a több évtázalra visszamenőleg nem tudjuk a lelkészek népszorát és a tanítómesterek népszorát tartani. Én most csak azokra próbálok is visszaemlékezni, akik a még mai élő gyülekezet tagjai között emlékeik egyben élnek. Emlékezve talán az első között Németőnek a tisztelet úrra, akit a tisztelet úr a beszédében említett, hogy két lelkiszakról indított az utóbbi gyülekezetet. Ő követte, hogy ő 40 évig szolgált a gyülekezetben, a két világháború közti időszakban nagyon nehéz körülmények között. Ő követte a sorban hasonlóan nem könnyű körülmények között, török kivél a tiszteletes útjönál a jövő generációmat is felutottam ellene. 23 évet szolgálat utáni számos a gyülekezetből, az emléke mindannyiban egy mély mondatot, és hogy ezek a generációk, akik vannak tagjai, akik Krisztel jártak ide a testünkbe, a társadalomban megítettünk. Mögött kívül a tiszteletes úr után Márvás Tibor tiszteletes úr követően a szóban, sajnos ő rövid ideig tartozott a gyülekezetünkben önnek is kapcsolódnak a állásos tevékenységéhez emlékek követően a politikai munkálatokkal. Majd Hagyik a pár tiszteletes úr, aki minden végezett vissza az épületet, nagyon tevékeny, nagyon építő szellemű ember volt, és a temetőben való emlékoszlopok, a hősi emlékünk, a temetőnek a vezetése az ünnepéhez kapcsolódik. És nem utolsó sorban Nagy tiszteletű úr családjára. Hálát adunk a Jóistennek, hogy mindig azok embereket, akik a gyülekezetet szívesen tartották, nevelték, ápolták. A tanítómesterek közül, akik a mi generáció, meg a nevetünk járó generációknak az emlékében még felülemelem élnek, Dezső Lajos tanítómester úr, aki szintén 40 évig szolgált, német tiszteletes úrral közel egy időben, és a pápai református kollégiuma rengeteg nyolcadik kisdiákot, szegény nyolcadik kisdiákot juttatott el, akikről később leves bűs tisztelszobbá jelentett, és leves tudósokká emberek nevelőknek. Utána egy hasonlóan nagy tudású és nagy lelkű tanítómestere volt a nyolcadik református iskolának, Zsigmond Gyula tanító. Én voltam az utolsó generáció, akik még tanítók oszlopon. Matematika, de minden más tekintetben nagyon kiemelkedő tudással végezte fel a oszlopi gyerekeket. Ennek talán köszönhető az, hogy nagyon sok értelmiségi kerül ki. A kis gyülekezet arányainak képest is nagyon sok értelmiségi kerül ki az oszlopi egyház községből. Zsigmond Gyula tanító után Dezső Lajosnak egy tanítóvá nevelő fia következett, Dezső Sándor, aki abban a korban kezdte, amikor államosították a reformációt, már kisiskolás, és ő már nem református tanítóként folytatta itt a munkáját, de idős korában a kántorizálást vállalta, hogy a gyülekezetben minden is létezte. És hát hálálunk Istennek, hogy most is olyan szerkészünk van, aki hát a szolgálatokat 23 éve végzi a gyülekezetünkben, és szeretnének szeretni azt mondani, hogy mi a kántorizálást végzik a gyülekezetünkben. Kívánom a gyülekezetnek, hogy hasonló lelkületi szolgált kerüljenek az ott a gyülekezetleni pásztorként és nevelőként, mert azt hiszem, hogy erre a két tartó, azt mondja, hogy kívánok a biztosát kérdezni.